Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolajszállítása. A tárcavezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Nagy kiterjedési ukrán légicsapások érték előzőleg Oroszországot, ezek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú állomás, amely a barátság kőolajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja. Ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen, közölte akkor a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczer Tamás úgy fogalmazott, orosz energia nélkül 1000 forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi. Kampány ide vagy oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudják a helyzetet, amit a barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Magyarország üzemanyagellátását sikerült megvédeni, az elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk, tette hozzá a kormányfő. Tovább éleződik a helyzet Szlovákia és Ukrajna között is az olaj- és áramszállítás miatt. Robert Fico szlovák kormányfő azzal fenyegetőzik, hogy leállíthatják az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia exportot, ha nem áll helyre az orosz olaj tranzitja. A drasztikus lépésre még ma sor kerülhet. Bírált az ukrán külügyminisztérium, hogy a szlovák és a magyar kormányok az energiaszállítások ügyében ultimátumot adtak, Kijev zsarolásnak tartja ezt a lépést. Az ukrán kormány szerint Oroszország a felelős a barátság kőolajvezeték bombázásáért és így a szállítások leállásáért. Nehézségekbe ütközik az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható, mondta az amerikai elnök külön megbízottja a Fox News-nak. Steven Witkoff arról beszélt, az orosz és ukrán képviselők is megkapták az amerikai javaslatokat, reményei szerint 3 héten belül újra tárgyalnak, ami akár egy Zelenszkij-Putyin csúcs találkozót is eredményezhet. Magyarország kiáll az érdemalapú Európai Uniós csatlakozás mellett, így Albánia mellett is, mondta el a honvédelmi miniszter, miután albán kollégáját fogadta. Hazánk azonban nem támogatja a politikai célból születő, érdemtelen ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen ukrajnái lenne, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarország az ukrajnai háború ügyében a békepártjánál a diplomáciai megoldást támogatja, így az amerikai béketörekvéseket is, és üdvözlő, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben, tette hozzá. A beruházások volumene tavaly a negyedik negyedévben a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A beruházások összértéke összehasonlító áron a szezonálisan kiigazított adatok alapján 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve működik az áldozatsegítő vonal a 80-as 225-225-ös ingyenes vonalon, mostantól azonban a 116-006-os számon is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, 2024-ben körülbelül 35 000 ember kért segítséget, tavaly már 45 000. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partját, áramkimaradásokat és korlátozásokat okozva. New Yorkban utazási tilalmat hirdetett ki Zoran Mamdani polgármester, átmenetileg a város összes utcáját lezárták. Fél méter hó hullik a térségben, az erős szél pedig hótorlaszokat emel, már mintegy 9000 repülőjáratot töröltek. Végül az időjárásról. Holnap szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, hózápor előfordulhat majd. Nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően sífutással, majd úszással, egy konferenciával, végül pedig ökölvívással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A labdarúgó Fizzligában a Puskás Akadémia 2-0-ra legyőzte Miskolcon a Kazincbarcikát, ezzel két nyeretlen bajnoki után győzött újra, a Kazincbarcika viszont sorozatban harmadik meccsét vesztette el, szerzett gól nélkül. A mérkőzést Kuttor Attila, a Color City Kazincbarcika vezetőedzője értékeli.
Kicsit hasonló mederben zajlott a mérkőzés, mint ahogy szokott, hogy a 5. percben ugye egy harakiri, és onnan kell fölállni, és azért, hogyha egy ilyen helyzetben lévő csapatnál ez történik, azért nem mindig így szoktak felállni csapatok, úgyhogy megint csak azt tudom kiemelni pozitívumként, hogy akár a második fél idő egészét tekintve még lehet, hogy az egy pontra is rászolgáltunk a 2-0 után is, de hát a kapuban nem sikerült betalálnunk. Várjuk azt, hogy ez változzon, átszakadjon, mert tényleg így lehetőségek megvoltak arra, hogy gólt vagy gólokat szerezzünk. Tehát a harakiri se szabad elkövetnünk, és ezen is változtatnunk kell, de hát idézőjelben hétről hétre ugye kicsit hasonló a sorsunk, viszont azt a mentalitást azért azt kiemelném, hogy egy ilyen helyzetben lévő csapat egy Puskás Akadémia ellen 2-0-ás hátránynál ilyen második félidőt, most a számokat nem tudom, de ilyen második félidőt produkál, azért ott van sportemberi tartás.
A Kazincbarcika csapatkapitánya, a kapufáig jutó Kártik Bálint szerint ezúttal sem állt melléjük a szerencse.
Azt gondolom, hogy ha van egy pici szerencsénk ott az első fél időben, mondjuk a kapufánál, akkor lehetett volna több ebbe a meccsbe. A második fél időben sokat tettünk azért, hogy szebb legyen az eredmény, akár a szépítés, egyenlítés meg legyen. Sajnos már hetek óta ez van, hogy nekünk nem befelepattanak a dolgok. Nehéz ilyenkor mit mondani, meg a pályán is nehéz ezekre reagálni, viszont küzdöttünk ma is egy nagyot, azt gondolom, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, hogy mindenkire már belerakta a munkát. Nyilván a Puskás is tudta, hogy milyen játékot akar játszani ellenünk, jól is csinálták, picit átadták a területet, és arra vártak, hogy hibázunk, és abból esetleg le tudnak kontrázni minket. Az első fél időben ezt ugye az egyik a szöglet volt, de a másik gólnál ott nem nagyon tudtuk reagálni jól. A másik fél időben azt gondolom már ezeket jól kezeltük. Mondom, lehetett volna ebbe több, ha egy pici szerencsénk van. Sajnos ez egy ilyen idény. Van még 10 meccsünk, azért a hazai mérkőzéseket még úgy gondolom, hogy ki lehet élvezni. Azért az NB1-ben olyan csapatok jönnek ide, akik azért nem voltak jellemzőek eddig az Inz Barcikán, szóval bízunk benne, hogy ők is jönnek, illetve mi szeretnénk minél többet adni nekik.
A Nyíregyháza 2-2-t játszott a Kisvárda együttesével. Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartakusz vezetőedzője, nem volt teljesen elégedett csapat a Kisvárda elleni döntetlennyével.
Kaptak két olyan gólt, amit nem lehet kapni, és éppen ezzel visszahoztuk a Kisvárdát a meccsben, mert ott ki lehetett volna őket végezni, de hát gratulálom a Kisvárdának, sok sikert, úgyhogy de ez a szép, hogy csalódottak vagyunk egy 2-2 után egy középcsapat ellen, úgyhogy eljutottunk odáig, de az biztos, hogy nem lehetek elégedetlen, mert tették a dolgokat, mentek, akartak, 20 kapralövésünk volt, azt hiszem, csak hát éppen nem volt benne az a minőség, azt hiszem Kisvárdának volt egy megpattant lövés a második fél időben, sok közük nem volt talán ott, de attól függetlenül nem lett volna annyira reális, hogyha ha nyered a meccset. Kapod előtti kavarodásaink voltak, pontrugások voltak. Mondhatom azt, hogy talán jobbak voltunk, úgy érzem, most ugyanúgy lehet, hogy az Attila is úgy érzi, hogy ők voltak a jobbak. Mindenképpen aktívabbak akartunk lenni, mert az első fél idő vége az abszolút nem tetszett, ott kiengedtük magunk a saját kezünkből azt a részt, úgyhogy friss erővel próbáltuk azt a lendületet megadni a csapatnak, amit talán sikerült, de attól függetlenül több volt ebben a mérkőzésben. A tanulság az, hogy ilyen egyszerű hibákat nem szabad elkövetni. Kezdetben van a mérkőzés, ott vagy a boxban, ott vagy a lövések megvannak, a lelkesedés megvan, a szenvedély megvan, csak éppen utána hátul ilyen gyerekhibákból, bevert labdából, ott a kapu elé van egy talált gól, utána megzavarodtunk, szóval meg lehet tanulni ezeket, hogy egyszerűbben és okosabban oldjuk meg a szituációkat. Na most ez így alakult, de hát attól függetlenül jövő héten újra lehetőség van a 3 pontban.
A másik oldalon Révész Attila úgy szintén felemás szájízzel értékelt. Mint elmondta, a szezon során ez volt az eddigi legrosszabb bajnokiuk, ami ráadásul inkább hasonlított amerikai futballmérkőzésre, mint sem labdarúgásra.
Ez volt a legrosszabb mérkőzés nekünk ebben a szezonban, egyáltalán nem éveztem a kispadról. Remélem, hogy nem lesz már több ilyen a bajnokság hátralévő részében. A Nyíregyházának ez az egy erőssége van, a bedobás pontugás után hatalmas játékosaik vannak, és hát ez végtelenül leegyszerűsíti a taktikai elvárást velük szembe. Álljunk be 10-en, ússzuk meg 16-oson belül, minél többen legyünk. Ennek ellenére sikerült gólt szerezniük, majd azt követően elkezdtünk játszani, mert mi csak ezt tudjuk. Abból a játékból kétszer viszonylag szép gólt szereztünk, és azt követően újra azt csináltuk, amit az elején, ne kapjunk gólt. Tehát ez a felfogás azért nem ideális, de tulajdonképpen az első fél időben már azzal, hogy a játékosunk kipontozódott és le kellett cserélnem, rossz ütembe szaladt oda többször az ellenfélhez, ezzel egy picit borult a második fél időre tervezett, elképzett taktikánk. Ugyanakkor, ami érthető, azt szerettük volna, hogy a különbség megmaradjon köztünk, a pontkülönbség. Azt a célunkat elértük. Én jobbnak tartottam játékban a mi csapatunkat, de ez a mai nap nem tudok megmutatkozni. Viszont a második fél időben ennek ellenére volt két olyan nagy lehetőségünk, amely gólt érdemelt volna a Bencének, illetve a Filipnek a két lövése után. De egyébként elégedettek lehetünk ezzel a mai meccsel. Mondom még egyszer, mi nem ezt a futballt szeretnénk játszani. Ez rákényszerített időnként. A hazaiak okosan, mondhatom, kihasználták nagyon sok esetben a testérejüket. Tulajdonképpen 2-6-os játékos kellett a védők előállítanunk nagyon sokszor, és még az sem volt elég. Hát lassan amerikai foci jellege is lesz ennek az elvonalnak. Ma úgy gondolom, egy kicsit kevesebbet hibáztunk, de elsősorban azért, mert nem nagyon építettünk játékot. Tehát ahogy a Nyíregyháza kap egy labdát a kapustól, a belsővédő, szélsővédő nem ad nekünk esélyt, hogy labdát szerezzünk, mert azonnal a 40-50 méteres hosszú labdával átrúgják az első két védelmi vonalunkat. Nagyon sok esetben mi is ezt alkalmaztuk. Ez itt volt egy halom gyerek, elkísért minket a szomszédvár kupa kapcsán. Most a holnapi nap azt fogom nekik mondani, hogy töröljék ki az emlékezetükből ezt a meccset, ebből semmit ne vigyenek ki a jövőre magukkal, mert ebből csupán az egy pontot profitálhattuk, de nem volt olyan jelenet, amely a futballra hasonlított volna.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Révész Attilát, a Kisvárda Master Good labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. A téli olimpián férfi sífutóink utolsó száma az 50 kilométeres tömegrajtos verseny volt. Kónya Ádám a 44. helyet szerezte meg, míg a miskolci honvédese versenyzője Büki Ádám ugyanitt az 54. lett. A férfi sífutás az a szám, ahol mindig a norvégok nyernek. Pontosabban mindig csak ugyanaz a norvég, Johannes Hesflut Klebo. Nos, nyilván ez költői túlzás, de a milánói téli olimpiára vonatkoztatva talán mégsem, hiszen Klebo azzal, hogy a férfiak 50 kilométeres tömegrajtos versenyén is diadalmaskodott Tezeróban, a 6. aranyérmét szerezte meg ezen az olimpián. Ez előtte még senkinek sem sikerült a téli olimpiák történetében. A rekordot eddig az amerikai gyorskorcsolyázó Eric Hayden tartotta, aki 1980-ban Lake Placidben 5-ször ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Most viszont nézzük, hogyan értékelték a mi versenyzőink az 50 kilométeres tömegrajtos versenyt. Elsőként a miskolci honvédese versenyzőjét, Büki Ádámot hallják, aki az 54. helyen ért célba.
Szerintem alapvetően maga a futás az jól sikerült. Volt két hibám sajnos, ami azért előfordul. A lézcserénél nem tudtam rendesen belelépni egyik lézbe se. A másikat már szinte kicsúszáskor vettem észre, úgyhogy ott szerintem majdnem egy fél percet buktam, gyakorlatilag valószínűleg két helyezést, illetve ugye pont emiatt is úgy kalkuláltam, hogy a negyedik kör végén már kintenek, hogy nyomtam egy elég erős hajrát, hogy a kolumbiai srác előtt legyen mért pontom, aztán még itt fel kellett szenvednem magam a következő emelkedőn, ott egy elég nagy roncsderbi volt a kolumbiai sráccal, de elém került, és még utána tovább engedtek minket, úgyhogy utána már az volt a cél, hogy akkor a következő ellenőrző pontig megnyomjam, ott jóval elé tudtam kerülni, viszont 30 méter előtte kiintettek, úgyhogy az egy kicsit fájt, hogy ott még egy helyezést elbuktam emiatt, pedig ugye már jóval előtte voltam, de ez ilyen kicsit igazából szerintem ez a lézcserén ment el. Mert hogyha ott nem bénázok egy kicsit, akkor egy helyezéssel jobb. Egyébként szerintem így klasszikban lehet, hogy még nem is futottam ilyen jól ebben a mezőnyben. Úgyhogy én örülök, hogy eddig eljutottam. Egyébként az az érdekes, hogyha tisztán a hátrány nézzük, akkor valójában a team sprinten és ezen az 50 kilométeren futottam a legjobban, nyilván egy kicsit csalóka, mert a 10 kilométeren ott romlott a pálya, tehát ott ez is közre játszott. Szerintem összteljesítményben az még mindig jobb volt, mint ez a másik két futás, de hát ugye mi csak a időeredményt meg a hátrányt látja mindenki az eredménylistán, ez alapján értékelve azt gondolom, hogy azért ez a másik két verseny is egész jól sikerült.
Büki Ádám, aki munka mellett készült fel az olimpiára, beszélt a jövőjéről is.
Most azért szükségem van egy könnyebb évre. Én a sportolást úgy gondolom, hogy így életem végéig szeretném folytatni. Hogy milyen szinten azt meglátjuk, azért szeretnék egy magas fittségi szintet megtartani, amit csak lehetséges. Úgyhogy szeretek versenyezni igazából, valószínűleg fogok a jövőben. Aztán meglátjuk, hogy mondjuk 4 év múlva megpróbálkozom még a következő olimpiával.
Végül Kónya Ádámot hallják, aki a 44. helyet szerezte meg.
A helyezést nézem, akkor abszolút elégedett vagyok és örülök, és aláírtam volna, ugye ez egy cél volt még. Még otthon egyszer kérdezték, hogy a helyezésben mégis mit mondanék, és a top 50, nem tudtam, az mennyire reális, igazából az összejött. Az, hogy nem tudtam átfutni a célszalagon, ez fáj, ez most fáj. Én voltam az utolsó, akit kiintettek, volt egy ilyen biztonsági fél perc, vagy lehet kicsit több, mint fél perc, az utolsó lefelé, és még egy emelkedő lett volna, hogy megkezdhessem az utolsó körömet. Ez most még kicsit ilyen rossz érzés. Próbáltam az elején az abszolút az én tempómat futni, kicsit magamra is maradtam, amúgy voltak előttem mindig, akiket láttam, de az, hogy a lefelé a szélárnyékot ki tudjam használni, arra nem volt kontaktom, és mindig láttam a fölfelékbe őket, ott szerintem mindig jöttem az előttem lévőkre, aztán volt, nem is tudom, a negyedik körben, azt hiszem, amikor kimentek lécet cserélni, én akkor úgy döntöttem még, hogy nem cserélt lécet, mert az első két körben a pályának egy-egy szakaszán kicsit küszködtem, más volt a hó minősége, és tapadóvakszra jobban rátapadt, és az emelkedők tetején kicsit megtorpantam. Ahogy telt az idő, és kicsit kezdett vizesedni a pálya, így a tapadás az már nem okozott így problémát, és nem tudtam, hogyha most felveszem a friss lécet, akkor esetleg megint ugyanez, ami az elején volt, az előjöhet. Úgy voltam vele, hogy hiába lassul a léc kilométerről kilométerre, de az emelkedőket a tapadással meg tudtam futni, és az most fontosabb volt. Az utolsó körre felvettem volna már, de előtte nem akartam riszkírozni. 3 hét igazából, a legelétől itt vagyok a legvégéig, de nagyon hamar eltelt. Ugye 4 verseny volt, mindig ugye folyamatosan koncentrálni kellett, koncentráltam, hogy van egy pár szabad nap, de az sem olyan volt, hogy akkor most azt csinálom, amit akarok. Koncentráltam a következőkre, és hogy az ember, ha mindig így van, akkor nagyon pörögnek a napok. Az egész tél mindig így zajlik, pillanatok alatt elmegy számomra, ugye hétvégéről hétvégére verseny. És ugye ez is nagyon jó volt igazából, már így a pont tegnap mondtam, hogy kezd kicsit ilyen szellemvárossá válni az olimpia falu, és ez olyan szomorú, hogy a nagy pörgés, a pesgés az úgy megszűnik, hát egyszer mindenek vége van.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kónya Ádám sífutót hallották. Számos alkalommal szólították a dobogó valamelyik fokára az ózdi diákokat az úszás diákolimpia vármegyei döntőjén, amelyet Miskolcon a Kemény Dénes uszodában rendeztek. Ádám Alexandert, az ózdi úszóklub edzőjét hallják.
A úszás diákolimpia vármegyei döntőjére azok a tanulók jutottak tovább, akik ugye előzőleg a körzeti versenyen a saját versenyszámaikban első helyezést értek el. Ugye az ózdi úszóklubból számos tanuló vehetett részt ezen a vármegyei döntőn, ugyanakkor ők ott nem a egyesületet, hanem a saját iskoláikat képviselték, hiszen iskolai versenyről van szó. Összesen sikerült 2 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 2 bronzérmet szerezni.
A térséget a város általános iskolás tanulói képviselték, akik az ózdi úszóklubban edzenek. Január végén Ózd adott otthont a vármegyei elődöntőnek, ahol sok ifjú sportoló állt nagy reményekkel rajtkőre. Több mint 10 fő szerzett jogot a továbbjutásra. Hosszú idő óta a gyorsváltó erőfeszítései is aranyat értek, és emellett értékes pontszerző helyezésekkel is gazdagodtak a versenyzőik. A klub elnöke büszke a befektetett munka minőségére és az elért eredményekre. Siffer Tamást, az ózdi úszóklub elnökét hallják.
Az egyik a váltó, a Bojki Tamás Általános Iskola 4x50-es mix gyorsváltója, ahol aranyérmesek a gyerekek, úgyhogy 12 éve nem volt ózdról váltó országos döntős. Pap Zorka, Biles Kamilla, Rédai Flórián és Szabó Zalán összeállításban, illetve az Újvárostéri Általános Iskola részéről pedig Imre Veronika az, aki beverekedte magát a döntőbe 100 háton, úgyhogy ő már tavaly is részt vett ezen évvesztesként, tehát nagyon szeretnénk, hogyha a tavalyi eredményét egy kicsit megjavítaná, és helyezésben és időben is javulna. Hát az időben javulást azt garantálom, hiszen egy év eltelt azóta, és ő már sokat fejlődött. Úgyhogy bizakodva tekintünk a jövőben, és nagyon szurkolunk nekik.
A legjobbak bekerültek az országos döntőbe. Ők március végén szentesen bizonyíthatják felkészültségüket. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek, sportszakembereknek Nyíregyházán. Március 28-án neves vendégek tartanak előadásokat a Vármegye székhelyen, így a Kézilabda Akadémia edzői, a gyors korcsolya válogatott vagy a súlyemelő válogatott korábbi kapitányai is részt vesznek a képzésen. Gyurkovics Ferencet, a magyar súlyemelő válogatott volt szövetségi kapitányát hallják.
Az ország legelismertebb szakemberei közül, akik témában abszolút hitelesek, hiszen elég, ha csak annyit mondok, hogy dr. Rácz Levente fog eljönni hozzánk, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezető erőléti edzője, de emellett egyébként a Testnevelési Egyetem kinezológiai tanszéknek a vezetője, vagy dr. Telegdi Attila, aki 21 évig volt a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak a szövetségi kapitány, később szakmai igazgatója, és hát gondolom nem kell csetelni a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak az elért eredményét. Eljön ugyanannak a csapatnak az erőléti edzője is, Puskás Sándor, aki jelen pillanatban is dolgozik a sportekeseknél és a jégkorongozóknál, dr. Etve Langmár Gergely, aki a Magyar a Nemzeti Kézilabda Akadémiának az operatív igazgató, és ezen felül egyébként a szervezős tekintetében is fog tudni hozzászólni a konferenciához, de szakmai részről, hiszen a Kinezológiai Országos Szövetségnek, vagy a Humán Kinezológusok Országos Szövetségének volt az elnöke.
Gyurkovics Ferenc évek óta a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzésmódszertani szakértője, és a Testnevelési Egyetemen tanít. Számos bajnoki címet szerzett súlyemelőként, a tavalyi év végén még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként járt Nyíregyházán. Gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a fiatalok fizikai fejlesztése során sok a hiányosság. Most egy olyan konferencia szervezésébe fogtak, amely az utánpótlás sportolók hosszú távú fejlődését segítheti. A Nyíregyházi Vasutas Sportklub partner volt az esemény megszervezésében. A klub néhány hónapja a súlyemelő bajnokság házigazdája volt, akkor jött az ötlet, hogy tartsanak egy szakmai konferenciát is Nyíregyházán. Tomaszowski Laura elnököt hallják.
Igazából a tavalyi súlyemelő országos bajnokságon kialakult egy szakmai és együttműködő kapcsolat az akkori szövetségi kapitánya Gyurkovics Ferenccel, és már akkor így eldöntöttük, hogy jó lenne egyszer egy szakmai alapokon nyugvó konferenciát összehozni, amiből már most ott járunk, hogy a beszélgetésből és a tervezgetésekből ez úgy tűnik, hogy március 28-án meg is valósul.
Az eseményre sportszakemberek jelentkezését várják. A tervek szerint nem csak a helyszínen, hanem online formában is hallgathatók lesznek az előadások. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert én abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egykorona bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSC ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jól a bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itthon. Az első bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnoki, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összeforrt Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a Debreceni Sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállás étkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
A sajtótájékoztató végén Kovács István és Barcsa Lajos aláírta a rendezéshez szükséges megállapodást. Az esemény zárásaként pedig az egykori olimpiai világ és Európa bajnok ökölvívó dedikált egy pár boxkesztyűt, amelyet hamarosan jótékonysági célra bocsátanak licitre. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Szijjártó Péter ismét Miskolcra látogatott, ahol megerősítette, a város továbbra is vonzó célpont a nemzetközi beruházók számára. A miniszter a városházán egyeztetett a térség gazdasági fejlesztéséről Tóth Szántai József polgármesterrel, Hollósi András alpolgármesterrel és Alakszai Zoltán főispánnal. A tárgyalás után a miniszter arról beszélt, hogy az elmúlt 11 évben 54 nagy beruházás érkezett Miskolcra, mintegy 450 milliárd forint értékben, jelentős állami támogatással. A fejlesztések több mint 4000 új munkahelyet teremtettek, és a járvány idején további ezreket sikerült megőrizni. A jövőben egy állami tulajdonú, több mint 75 hektáros területen folytatódhatnak a beruházások, ahol már a Halmsz is megjelent, a legnagyobb fejlesztésként a Bosch óta.
Ugye az elmúlt 11 évben, amióta én foglalkozom a kormányban a beruházások ösztönzésével, 54 nagy beruházást hoztunk ide Miskolcra, 54-et, 60 milliárd forintos kormányzati támogatással ezek 450 milliárd forintos beruházást képviseltek. Tehát ez a miskolciak nagy dicsérete, hogy 11 év alatt 450 milliárd forintnyi beruházás itt letelepedett, 4200 új munkahelyet hoztak ezek létre, és több mint 13000 munkahelyet megvédtek a Covid alatt attól, hogy adott esetben elbocsátások áldozatává váljanak. Ugyanakkor van itt két fontos téma, amit át kellett beszélnünk. Egy, hogy hogyan folytatjuk a beruházások Miskolcra telepítését, milyen ágazatokban. Ugye van itt egy több mint 75 hektárnyi területe még a kormány vagy az állam tulajdonában lévő ipari parknak, amelyen most egyébként a Halmsznak az üzeme épül, ami a Bosch óta a legnagyobb beruházás Miskolcon, hiszen 80 milliárd forintos értéket tud felmutatni. És hát ugye itt van a örök-zöld téma, sajnos nem zöld, de örök, ez a Diósgyőri acélművek, ami a város központjában egy tájsebb gyakorlatilag, a város életét nehezíti meg, hiszen gyakorlatilag egy nagy területet állandóan kerülgetni kell. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a tájsebet vissza lehetne integrálni a városnak a működésébe, a város szöveteibe, akkor a városlakók élete jelentős mértékben egyszerűsödne és könnyebb lenne. Úgyhogy ma abban maradtunk a polgármesterrel és az alpolgármester úrral, hogy ugye itt Miskolcon március elején elindul egy konzultáció a városlakóival, arról, hogy milyen jövőt szánnának legszívesebben a Diósgyőri acélművek területének. A kormány adott újabb 6 milliárd forintot arra, hogy a város meg tudja vásárolni az acélművek területét, és készen állunk arra, hogy konzultáljunk arról, hogy milyen fejlesztéseket szükséges elvégezni, útépítések, vasútmodernizáció, terület átalakítás annak érdekében, hogy a város és a miskolciak újra birtokba vehessék ezt a területet. A 21. század modern gazdasági ágazatai, az informatika, a telekommunikáció, a mesterséges intelligencia, az ehhez kapcsolódó, tehát hangsúlyozottan nem nehézipari beruházások, hanem sokkal inkább a szellemi tevékenységre épülő gazdasági ágazatok megtelepítése is egy fontos célkitűzés, amihez szoros együttműködésre lesz szükség a következő időszakban a polgármester, a város vezetése és a kormány között. Ugye a helyzet az, hogy Miskolc történelme az a nehéziparral forrott össze, és amikor a szocialista nehézipar leépült, akkor Miskolc is nehéz helyzetbe került. Viszont az itt élő emberek, az egyetem, az itt élő emberek szorgalma, az elkötelezettsége, aztán a képzési programok magas színvonala nyomán, erre a nehézipari hagyományra építve sikerült egy kifejezetten modern gazdaságot magába befogadó várossá alakítani Miskolcot. Tehát az a tény, hogy az egyik legjelentősebb európai vállalat, a Bosch, egyik legnagyobb jelenléte egész Európában itt van Miskolcon, azért az sokat elárul. A Miskolci Egyetem ma az egész magyar ipar egyik legfontosabb erőforrása az utánpótlás képzés szempontjából. A diósgyőri sportkomplexumok országszerte is a párjukat ritkítják a sportegészségüggyel, a szabadidős sport lehetőségekkel, és hát ugye ott van a több mint 75 hektárnyi iparterület a város ipari parkjában, pontosabban a kormány vagy az állam által tulajdonolt ipari parkban a város mellett, ahol pedig újabb beruházásokat tudunk hozni annak érdekében, hogy még több miskolcinak legyen még jobb munkahely. Tehát Miskolc egy abszolút vonzó beruházási célpont. A Miskolc mindig szerepel azon városok listáján, ahova a nagy nemzetközi vállalatok letelepedni szeretnének. Hát ezt mutatja azért, hogy 54 nagy beruházást azért sikerült idehozni 11 esztendő alatt 450 milliárd forintért, ami azt mutatja, hogy ez egy vonzó helyszín, az emberek kiváló munkaerőt alkotnak, a Miskolci Egyetem kiváló utánpótlás képzőbázis, jó az infrastruktúra, hiszen Budapest és Kassa között autópálya kapcsolattal mindkét irányba, ez szerintem olyan előnyt jelent, amihez foghatóval azért nem minden város rendelkezik Magyarországon.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum diákjaival találkozott Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. A látogatás alkalmával nem csak a közeljövő fejlesztési terveiről beszélt, hanem a szakképzés térségi jelentőségéről, valamint a diákok helyben maradási lehetőségeiről is.
A magyar szakképzés európai vonalában van, tehát az Európai Unióban a harmadik legjobb a magyar szakképzés. Tavaly volt egy Európa-bajnokság, és ott bronzérmesek lettünk, de munkaerőpiaci szempontból is a világ harmadik legjobban vagyunk. Miért? Szerintem ez itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban érezhető. Néhány dolgot hagy emeljek ki. Például a Széchenyi technikuma az az ország negyedik legjobb technikuma. És ez jó. Miért jó? Mert versenyszellem van bennük. Mert sikeresek szeretnének lenni. És ez a megújult szakképzésnek egy meghatározója. De ha megnézzük a robotikát is, ami ugye több csapatuk is van, ami nemzetközi versenyeken is szerepel, akkor ott megint azt mondhatjuk, hogy informatika, szoftverfejlesztés területén szintén az élen vagyunk. De ha megnézzük azt a különlegességet, ami például a Dobbantó program műhelyiskola, ami az esélyteremtésért felel, egy modellprogram fut itt Nyíregyházán, amivel az általános iskola 7.-8.-ában is már a szakképzés felé orientálódnak a fiatalok. De ha a Tekernek programot nézzük, az pedig szintén itt a Vármegyében és a környező Vármegyékben, a Legóval való együttműködésben egy olyan művészeti program, amely segíti a hátrányos helyzetben lévő fiatalokat, de ugyanakkor pedig az a 290 duális partner, amiben a Legótól a magyar kis- és középvállalkozásokig 2500 gyermek a tanulmányai mellett munkát is végez, a szakképzésnek egy olyan erőt ad, ami előre visz minket, nem beszélve arról a 4,6 milliárdos fejlesztésről, amit a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban valósul meg. Szóval erős a nyíregyházi szakképzés, nemzetközi kapcsolatokkal, de a magyar fiatalok sikere érdekében elkötelezettem. Az, hogy 290 duális partnere van a szakképzési centrumnak, mind a környékből van. És hogyha a fiatal úgy tanul, hogy közben a munkahelye is ide köti, az a nyíregyházi térségben való tartást erősíti. Óriásit fejlődött Nyíregyháza gazdasága, a munkaerőpiac az elmúlt időszakban, ez is az itt tartást segíti. És vannak olyan programok, fiatalok 25 év alatti SZIA-mentessége, vagy akár az otthonstart program, ami szintén segítség a fiataloknak. De aztán a teljes fiatalokat támogató családalapításhoz kötődő családtámogatási rendszerünk, ezek mind az itthon tartást erősítik, és mivel Nyíregyházán a munkaerőpiac is erős, így innentől ez nem csak az országban, hanem a térségben való tartást is erősíti. Nagyon jó a kapcsolat a szakképzési centrum és a Nyíregyházi Egyetem között. Több mint 30%-kal nőtt az egyetemen tanulóknak a száma, az elmúlt években 978-al nőtt az itt tanulóknak a száma. Ez megint ugye azt jelenti, hogy aki a szakképzésből tovább akar menni, tovább tud menni Nyíregyházára, vagy akár a Debreceni Egyetemmel is megvan az együttműködés, utána persze nem Debrecen, hanem Nyíregyháza várja vissza a fiatalokat.
Sikeres évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség, valamint annak borsodi szervezete is, ahol a polgárőrök több mint 1 millió órát teljesítettek szolgálatban. Rendezvényeket biztosítottak, forgalmat irányítottak, és rendszeresen járőröztek a településeken, miközben a társszervek és az önkormányzatok munkáját is segítették. A lakosság számíthatott rájuk a mindennapokban is. A téli időszakban bevásároltak, fát vágtak, és folyamatos támogatást nyújtottak az időseknek és a rászorulóknak. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke adott tájékoztatást.
Szerintem nagyszerű évünk volt. Ezt érdekes módon minden éven megállapítjuk, hogy a korábbi az nagyszerű volt, de valószínű azért, mert ezt így is gondoljuk, és így is volt, hiszen rengeteg feladatot sikerült elvégezni 2025-ben is. Hagyományosan azt a szolgálati óraszámot, amelyet a vármegyei polgárőrök biztosítani szoktak a vármegye lakossága irányába, az durván 1 millió szolgálati óra a vármegyében, azt 2025-ben is sikerült teljesítenünk, és hát volt egy speciális célunk is a drog megelőzés, a gyermekvédelem terén, és ebben a projektben az egyesületeink közül 72 egyesület úgy is részt vett, hogy kifejezetten külön programokat szervezett, ezt az Országos Polgárőr Szövetség külön honorálta is számukra, és azt azért fontos elmondani, hogy azt a fajta egyesületi létszámot, amely a korábbiakban is jellemző volt, ez a mintegy 200 egyesület, azért azt továbbra is tartjuk. Nagyszerű az az elképzelés is, hogy azért 200 egyesület a Vármegye 358 településéből azért jelen van. Ez mintegy 6500 polgárőrt jelent, és ha nézegetjük a Vármegye lakosság számát, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Vármegye lakosainak több mint 1%-a polgárőr. Ebben a tekintetben országos szinten is elől járunk, és hát általában hozzuk is az országos átlagot, vagy legtöbbször felfelé húzzuk. Mindig vannak hagyományos feladatok, amelyeket ellátnak a polgárőrök. Nyilván, amit az emberek is legtöbbször látnak, az a közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, vagy esetleg, ha baleset helyszínére leghamarabb érnek oda, esetleg iskolák környékén, amikor a tanévkezdés van, a jelzőri tevékenység. Tehát ezekbe úgy általában elől járunk, és a szolgálati óráink nagy részét is ezt teszi ki. De természetesen az, hogy hogy kifejezetten odafigyeltek a kollégák, odafigyeltünk az előző évben, és nyilván ezt a jövőben is így tervezzük a drogmegelőzésre, azt azért érdemes kiemelni. És hát azért volt 2025-ben is több olyan helyzet, hogy eltűnt személy keresésében kellett helytállni, polgárőrtársaink ezt is vállalták, oda mentek, segítettek. Nagyon jó együttműködésünk van a katasztrófavédelemmel, a katasztrófavédelmi gyakorlatokon is részt veszünk, úgy, mint akik rendészeti feladatokban járnak el, úgy számít ránk akár a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, akár a Megyei Tűzoltószövetség, mint együttműködő partnerre. De szerveztünk közlekedésbiztonsági versenyt, részt vettünk balesetmegelőzés terén is, előadásokkal, illetve programokkal, és hát természetesen legtöbbször sokan a polgárőrökkel nem feltétlenül mindig csak a közterületeken találkoznak, hanem a rendezvények biztosításában is. Számos rendezvényen voltak jelen polgárőreink, tehát ezt nyilván azok a honfitársaink, akik találkoztak velük, és esetleg segítették nekik a parkolásukat, vagy a jelenlétükkel biztosították azt, hogy probléma azon a rendezvényen ne történjen, azok nyilván látták, tudták, és esetleg ezzel kapcsolatban is nyugodtabban vettek részt azon az alkalmon.
A versenyképes járások program keretében adták át Csátoraljaújhely legújabb parkolójának első ütemét. Az egyelőre döngöltföldes parkoló 70 gépkocsit és 3 buszt tud fogadni, a második ütemben pedig díszburkolatot is kapni fog. Nyíri Péter alpolgármester a beruházás kapcsán elmondta, bár a parkoló jelenleg félkész, de így is nagy segítség mind a helyieknek, mind pedig a csoportosan érkező turisták számára.
Bárhogy is számolom, 70 férőhelyel több férőhelyünk van, mint eddig volt. Meg még 3 busz is oda állhat, és hogyha jönnek például turisták is, olykor arról beszélünk, hogy vajon bejönnek-e a városba, a belvárosba a turisták, vagy csak az Emplén kalandparkba mennek el. Ez egy érvényes felvetés. Meg kell találnunk a módját annak, hogy bejöjjenek a városba, minél többen, van látnivaló. De például ebben egy kis tényező, de mégis tényező, hogy le tudnak állni a buszok. Vagy nem. És most már 3 busz be tud állni oda a parkolóba, lesz második ütem, és akkor lesz térkövezés, és befejeződik. Hogy miért adtuk át? Mert tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy mi ez a versenyképes járások program, és tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy az első ütem befejeződött. Azért itt tereprendezés volt, talajfeltöltés, a szegélyek létrehozása, és most már ez a parkoló használható. Tehát ennek az átadásnak az egyik lényege, kedves állampolgárok, használhatjátok ezt a parkolót, vagy használhatják ezt a parkolót, de jön második ütem is. Egyébként pedig a terület fejlesztését felelős államtitkár dr. Cunyini, dr. Bertalan Judit érkezett ide, vármegyei elnök is itt volt, és az államtitkár asszony nagyon artikuláltan és még nem is röviden elmondta például, hogy mi ennek a versenyképes járásoknak a lényege. Tehát ez egy jó információ volt erről a programról, hogy mi történik itt a városban, vagy mi történik a régióban. Beszélt a szolidaritási hozzájárulásról is, tehát egy nagyon jó tájékoztatót adott. Ezek fontos kérdések. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan fogják használni ezt a parkolót, és amikor beindul a turisztikai szezon, akkor még többen fogják használni, és az lesz az igazi visszajelzés, hogy vajon örülnek-e annak az állampolgárok, hogy ide leállhatnak. Egyébként a Kossuth tömbben lévő parkolónak is megvolt a története, az sem egyik percről a másikra lett egy aszfaltozott parkoló, de látjuk, hogy nagyon sokszor megtelik. És ezért mindenki tudja, hogy új helyben parkolóhelyekre szükség van. És ez a parkolóhely ráadásul a belvároshoz igen közel lévő parkoló. Hát majd nem a belvárosban van, nyugodtan lehet mondani turistáknak is, álljanak le oda a busszal, sétáljanak néhány száz métert, és már ott vannak a belvárosban. És akkor már bejöttek a turisták a belvárosba, és nagyon lehet mondani az itt élőknek is, hogy lám, van nagyon sok parkolóhely, lehet használni. Úgyhogy ennek megvan a haszna, szerintem nagyon sokan fognak örülni neki. Jön egy második ütem, és az, hogy átadtuk, az azért történt, mert valóban átadtuk, ez a parkoló most már használható.
művelődés történeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az egész délután megtöltő program fő témája Árpádházi Szent Erzsébet személye és kora volt, akit a művészeten és az irodalmon keresztül közelítettek meg az előadók. Dr. Bubnó Hedvig, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, egy 15. századi szerző alkotásán keresztül közelítette meg Erzsébet kultuszának kialakulását.
Második András első házasságából született ugye Árpádházi Szent Erzsébet, második házasságából pedig Árpádházi Jolánta. Jolánta férhez ment az akkori időszak egyik legnagyobb uralkodójához, aragóniai első Jakabhoz, aki a hódító melléknevet kapta, tehát ez is mutatja a nagyságát, és ekkor a házasság révén ugye nem csak maga a hercegnő Jolánta került Hispániába, hanem az udvartartásával meglehetősen sok magyar. De minket végül is az érdekel, hogy ez a Jolánta, mint hódító Jakab felesége, nagyon gyorsan útjára indította a féltestvérének, Erzsébetnek a kultuszát, akit ugye gyorsan szentté avattak, és így módon Jolánta már egy igazi, hát olyan családi tartalékot tudott a politikájába, a kultúrpolitikájába bevinni, amit az ő féltestvére és az ő tevékenysége jelentett, akinek a modernitásához természetesen az adott korszakban nem férhet kétség, hiszen a legmodernebb eszméket követte, Szent Ferencnek a Krisztus követő eszméit, most így összefoglalóan, és természetesen ezek is megjelennek majd abban az irodalmi alkotásban azok az erények és az a fajta példamutatás, amire a szerző Fernán Pérez de Guzmán, egy 15. századi szerző, fölhívja a figyelmet, és ezzel, mint korai humanista a félszigeten, igyekszik a 13. században útjára indult Erzsébet kultuszt tovább éltetni és megerősíteni, természetesen a kor elvárásai szerint, tehát egy picit humanizált megoldással, vagy tehát irodalmi formában, humanistább irodalmi formában, csodálatos módon.
Kecskés Attila atya a konferencia vendégelőadója, Erzsébet és Lajos házasságát emelte ki, és mutatta be ezen keresztül az emberi élet megszentelődésének lehetőségét a Szentségi Házasság intézményében.
Szép dolog a magyar történetben, ugye, hogy az első királyi család, ugye egy szent család volt, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és hát közeledünk ahhoz, hogy az utolsó királyi család is ilyen legyen, hiszen 4. Károly királyunkat már boldoggá avatták, és már elindult itt a királyné boldogávatási eljárása is. Például házaspárokat avattak már szenté, éppen a házasságukra való tekintettel. Tehát ez az emberi életnek, a megszentelődésnek, a kiteljesedésnek a formája a házasság, és annak a szentségként való megélése. Szent Erzsébet és Lajos Őrgróf házasságával kapcsolatosan tulajdonképpen az ő kettejük egysége fogalmazódott meg bennem, illetve hát ilyen néhány érdekes szempont, hogy az ő leszármazottaik tulajdonképpen egyrészt a mai korban is élnek sokfelé, még Magyarországon is, és hát egészen mondjuk ilyen kiemelkedő személyek a középkorban, például Szent Erzsébet egyik leszármazotta, II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem felesége, a mostani angol király.
A magyar méhész szakma legrangosabb elismerésében részesült a gyöngyösi Bognár Éva méhész. A magyar méhészetért emlékérem azoknak a szakembereknek jár, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú éveken át szolgálják a hazai méhészet ügyét. A díjazott nem csak a méhállomány gondozásában, hanem a szakmai közösség erősítésében és a tudás átadásában is példát mutat. A kitüntetettet Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Azon túlmenően, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon sok minden van itt ebben a beadandott javaslatban, hogy miért javasolnak téged. Kezdjük talán azzal, hogy jelenthetett ez a te számodra, aki ennyi éve dolgozik már a méhészetben.
Igazából én azt gondolom, hogy mindenkinek jól esik a munkájának az elismerése. Én is így voltam, és ez azért is esett jól, mert ezt a kitüntetést egy több mint 300 fős grémium, tehát egy egész közgyűlés, egy országos közgyűlés hagyja jóvá. És amikor több mint 300 ember egyhangulag megszavazza, annál jobb érzés szerintem nincs. Tehát itt nem az volt a meglepetés, hogy ezt a díjat megkaptam, hanem az, hogy itt több mint 300 ember egyhangulag ezt megszavazta nekem.
És most akkor ez hány évet jelent, elárulod, hogy mennyi éve dolgozol a méhészetben?
A méhészetben összesen 94 óta vagyok tag, tehát az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek.
32 éve.
94 óta, ebből 17 év volt a vezetői tagságom. Tehát ez azt jelentette, hogy a 90-es évek végétől 2015-ig voltam elnökségi tag. Négy elnöknek a munkáját segítettem, mert négy évente van elnökválasztás, és teljesen demokratikus úton ez a több száz közgyűlésnek a küldötte választja meg az elnökségi tagokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy én 17 éven keresztül bizalmat is kaptam erre a munkára.
Azon túlmenően, hogy egy érdemérem és egy rangos elismerés évente egy adományozható?
Nem, ebből adományozható több is. Ezt például egy kecskeméti állatorvos kedves barátommal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.